A búvárok. A grófnő rögtön kiköltözött a palotából. A temetést se várta be. Menekült a rémtett színhelyéről, hazasietett magyarországi birtokára, és ott elzárkózott a kastélyába, a világ szem elől. Nem kellett tartani a látogatásoktól, egy ilyen gyászban nincsenek résztvevők. A világ előtt mindig a halottnak van igaza. Az van elítélve, aki őt megmenthette volna, de elmulasztá. Arra az egyre volt gondja, mielőtt Bécsből elfutott, hogy a jogtanácsosának átadja azt a szerencsétlen félmilliót, amit éppen kölcsön fölvett, hogy elégítse ki belőle azokat, akiknek Oszkár tartozik. Ha az nem találna elég lenni, tudassa vele, hogy utána pótolhassa. És aztán ott maradt ősei kastélyában rettenetes egyedül. Örökké ébren és örökké álmokat látva, közel a megtébolyodáshoz. Mikor azokon a nagy vízhangzó termeken végigment, úgy tetszett, mintha ők jönnének reál szembe, az a szép ifjú dalias hozzá illő ifjú hajadon. Milyen boldoggá tehette volna őket, amit annak ígért a férfi, azt meg is tartotta volna. Egész más jellem fejlődött volna kinála a nemeskedélyi nő befolyása alatt. Hibáit magas erényekkel cserélte volna ki. Sokszor adott már szárnyakat a nő a férfinak. És most mind a ketten halva. Az egyik jobban meghalva, mint a másik. És mind a kettőnek ő az oka, az ő hiúsága, az ő szenvedélye. Sokszor úgy tetszik neki, mintha a lépteket hallaná ropogni a park porondos útján. Nem, őzek futnak végig az úton. Majd azt hallja, hogy kacagva kiáltoznak künn a kastély előtti pázsiton. Hangjaikra ismer, odafut az ablakhoz. Nem azok, a vár nagy gyermekei játszanak. Hintót hall végig gördülni a kastély aranyozott vasrács előtt. Talán ők érkeznek vissza. Nem tovább gördül az, itt nem áll meg senki. Egyedül étkezik napvilágnál lámpafénynél. Ha ugyan étkezésnek lehet nevezni, amikor valaki az ételeket végig bámulja. Csak nappal mer lefeküdni, éjjel virraszt. Felhívja magához a várnagy kislányát, és azzal meséltet magának. A kasztmárjától azt kérdezi, hogy nem készülnek-e még a szürethez. Az hüledezve rebeg, hogy még csak most kezd virágzani a szőlő. Azt hitte, hogy már 3 hónapja, hogy Bécsből eljött, pedig még csak 3 hete. Egy nap aztán az a meglepetés ér, hogy a kastély kapuját feltárják, s 3 szép paripát vezetnek be az udvarba. Csíkos, zubbonyú lovászok. A grófnő éppen künnül az erkélyen. Mit akarnak ezekkel a lovakkal? Kérdi az istállómestertől. Az alázatosan felelt. Hát kérem, alássan, a fiskális úr hozta Bécsből. Az én jogtanácsosom? Igenis, a bécsi advokát úr. De hogyan hozta? Vasúton kérem, alássan. Hát itt van. Igenis, kérem, alássan. Oda szállt a tisztartó úrhoz. Hát miért nem jelentik be? Azt méltóztatott parancsolni a várnagynak, hogy senkit se jelentsenek be. De az ügyvéd kivétel, azzal dolgom van. Küldjenek érte sietve. Az alatt szemlére vette a lovakat. Jól ismerte őket, ezek voltak Oszkár kedvencei. Azok is ráismertek arra a hölgyre, aki nekik cukrot szokott adogatni a tenyeréből. Köztük volt a My Dream is. Kevés fejhordozású állat, táguló orjukakkal, fényes, gránát villogású szemekkel. Az egész tekintetem mutatta, hogy mennyivel előkelőbb lénynek tartja magát ennél a 2 lábon bicegő fajzatnál. A kötőféket tartó lovász egész figyelmét igénybe vett, hogy egyet ne harapjon rajta, vagy lábával fel ne köszöntse. Hét egy gyilkos, mondta neki a grófnő, amikor odament hozzá, s a nyakát megveregette. A My Dream valamit mondott rá a maga nyelvén, ami azt tehette, hogy te is az. Ugye te se tudod tűrni a korbácsütést? Eközben megérkezett a bécsi ügyvéd. Másodmagával jött, a kísérője egy zsandár volt, teljes fegyverzetben. Ön csendőr kíséretében jön hozzám, kérdé elbámulva a grófnő. Az ügyvéd inta a fegyveres vitéznek, hogy maradjon künn, és aztán felvezette a grófnőt a veranda lépcsőin, halka mondá neki. Kíséretet kellett hoznom magammal, ilyen nagy összeg pénzzel nem merek egyedül járni. Nagy összeg pénzzel? Igen, az egész 500 000 hozom, és még azon fölül is. Ami az elhunyt gróf ritkaságainak árveréséből begyűlt. Hát akiknek tartozott? Nem jelentkezett a kitűzött határidő alatt senki. Ez csodálatos. Nem csodálatos, bizaz grófnő. Az öngyilkosnak nem maradnak becsületbeli adósságai. Az a 4 lat ólom mindent kifizetett. A gentleman bajtársak, akiknek vesztett fogadásokkal tartozott, mind félreugranak mellőle, nehogy a vére rájuk freccsenjen, és másnap mindenki azt mondja, szegény Oszkár, de kár érte, vajon kinek tartozhatott? A halálnak nem akad gazdája. Holmi apró iparos árjegyzéken kívül, ami a tárcájából fedezve lett, semmi tartozása sem volt a grófnak. Én a rám bízott összeget visszahoztam, nem akarom magamnál tartogatni. A paripákat is elhoztam magammal. A gróf halála órájában végrendeletet tett, és a grófnőt nevezte meg általános örököséül. Tehát még ő örököl a férje után. Milyen irónia! Az elmondottak után ismét fölébredt egy alvó szörnyeteg a grófnő lelkében. A gyanú, a féltés. Hát, ha nem is igaz a nagy veszteség, amiért most nem jelentkezik senki. Hát, ha az a nemes gyopár vezet a rejtély titkára. A sértett becsvágy legtovább élve marad az emberben. Kordésarolt a levágott feje a hóhér arculütésére még elpirul. Nem hagyott semmi levelet maga után a gróf? Kérdezi az ügyvédtől, indulattól fulladozva. A végrendeletről szóltam. De egyébről? Meg kell mondanom az igazat. Volt egy lepecsételt levél az asztalon, de azon csak egy keresztnév volt. Minő keresztnév? A grófnőt úgy tudom, Katarínának hívják, nem az volt ráírva. Hát mi? A sárkány tüzet okádott már. Amelinak volt címezve. Aztán a fejére zúdult a tenger. Az a leányom neve. Az ügyvédnek gyámolítani kellett a grófnőt, hogy a lábáról le ne rodjon. Alig tudta a lépcsőn felvezetni a szobáiba. Ott azután leveté magát a grófnő a kerevetre, és szokogott keservesen. Milyen igazán szerette őt. Aztán lassanként magához tért, s letörli a könnyeit. Hol van az a levél? Elébb hadd adjam át az összeget. A levelet kérem elébb. Eleget tettek a szeszélyének. Kezébe vette azt a finom, viő szax papírra írott levelet, a koronás monogrammal lezárt borítékban, és hosszan elbámulta a ráírt betűket. Milyen szép betűket rajzolt, mikor halni készült. Nem nekem írt, hanem a leányomnak. De most kérem, vegye át az összeget a grófnő. Csak vigye ön vissza, s tegye valahová letétbe. Ez az összeg ne égesse az én lelkemet többé. Tudok egy jó célt, amire fordítani lehet. Hirdettesse ön ki, hogy 500 000 kap tőlem, aki az eltűnt leányomat visszahozza. Hát a gróf kisasszony nem ment kolostorba, kérdé bámulva az ügyvéd. A grófnő előkereste a szekrényéből a lánya leveleit, amiben rettenetes búcsút vesz az anyjától. Olvassa ön ezt. Az ügyvéd egyenes lelkű ember volt, nem bírta felháborodását eltitkolni. De hát grófnő, most jut eszébe önnek az eltűnt leányát kerestetni? Eddig is nyomoztattam, de sikertelenül. Nem tagadom, rettegtem rátalálni. Irtóztam a gyalázattól. De most már nem törődöm semmivel. Találják fel akárhol, akár minő helyzetben, elbukva, elégtelenítve, csak hozzák vissza. Nem lehet annyi bűne, amennyit az én gyászfátyolom el ne takarjon. Legyen ön segítségemre. Jól van, grófnő, ha ez Szilárd elhatározása, akkor adok önnek egy tanácsot. Ha a leánya odaszállt le annak a tengernek a fenekére, amivel önt megfenyegette, ott őt senki más meg nem találja, mint csupán a saját édesanyja. Akkor önnek kell a leányát felkeresni. Annak a tengernek a fenekén? Annak a sártengernek a fenekén. Az ügyvéd aztán elmondta az egész tervet, amit a grófnőnek követni kell. A grófnő ráállt, hogy felölti a búvár készüléket. És ahhoz valóban merész elhatározás kellett, hogy valaki ezt a tervet keresztül vigye. Miről volt szó? Egy fiatal grófleány meggyűlöli az előkelő társaságot, s abban legfőképp a hűtlen jegyesét és vetélytársnőjét, az édesanyját. Bosszút akar rajtuk állni, és az egész társaságon. Meg akarja gyalázni családja nevét. Nem is új találmány ez. Egy herceg kisasszony, aki családi kontroverziából kávéházi énekesnővé inaugurálja magát, s a hercegi címet a harisnyájára hímezteti, ahol az egész világ láthatja. Az ötlet bizarr, de egészen lélektani. Meghurcolni a legfényesebb nemesi nevet, a csőcselék a Hanyager között. Összepárosítani a diadémot a frígiai süveggel. Fokhagyma bűzt lehelni az ájuldozó hót volé arcába. Van benne valami démoni elégtételtevés. Azonban az eltűnt leány levelében még ennél nagyobb fenyegetés volt. Ez már nem arról a félvilágról beszélt, ahol a fényes nevet bepiszkolják, hanem ahol már semmi nevet nem viselnek. Ez már az alvilág, ami a Café Chantandok pódiumán is alul következik. Az ilyen nagy kedély tévedésre már csak a patológia ád magyarázatot, hanem az ád. Ha egy angyal elbukik, abból egyszerre démon lesz. Ha egy veszta szűz leveti fátyolát, a bajad érjön ki alóla. És ennek mind az idegszervezet az oka. Gyakran előfordul a klinikán. Abban tehát mind a grófnő, mind a jogtanácsosa megállapodának, hogy az eltűnt leányt egy bizonyos világ szféráján belül kell keresni. Abban a gőzkörben, mely parfümből és serzamadból, szivarfüstből és lámpagázból verődött össze. A grófnőnek le kellett mennie Budapestre teljes inkognitóban, nem is vasúton, hanem gyors parasztokkal. Ott kifogadott egy üresen álló szállást, ahol a házmesternél szolgálta ki. Férfi ruhát öltött, ami természetét nem árulta el. Egész deli kavallérnak nézett ki benne. A haját felbotorított fürtökben viselte, nagyon hasonlított egy hegedű művészhez. A budapesti főkapitányság azután adott a rendelkezésére egy ügyes és bátor detektívet, aki őt az ismeretlen alvilág labirintjában kalauzolja és megvédelmezze. Ez volt Reznek